From Russia, az ország egyetlen sportfogadói podcast sorozata 2018-as foci VB-re. A mikrofonok mögött Rózsa Ákos és Kósa János.
Üdv, sziasztok! Ez itt a TTBK és a VG Sport közös sportfogadói podcast sorozatának utolsó része. Azért mondom azt, hogy utolsó része, mert befejezzük a csoportköröket a mai adás folyamán, és szokás szerint itt van velem Ákos. Szia!
Szervusz, Jani, és köszöntöm a hallgatókat!
No, a mai adásban a végéhez érünk, legalábbis tényleg a csoportköröknek. Mit gondolsz erről az utolsó két csoportról, amit hátrahagytunk itt a From Russia 5. epizódjának, vagy epizódjában, bocsánat.
Azt gondolom róla, hogy az egyik legkönnyebben belőhető erőviszonyokkal rendelkező csoport van még hátra, valamint egy olyan, ami kis hiány a halálcsoportra is, halálcsoport elnevezésre is igényt tarthatna.
Oké, hát figyelj.
Kitalálod, melyik?
Igen. Panama és Tunézia, jó, mekkora halálcsoport. Jó, akkor kezdjük a G, mint Gergely csoporttal. Belgium. Ismerős név, láttuk őket. Van egy Panama és egy Tunézia.
Utáljuk őket.
És van egy Anglia. Figyelj, Panama és Tunézia. Figyelj,
szerintem ez sima Panama-Tunézia továbbjutás.
Én is így érzem.
Hát akkor menjünk is tovább, ezt ne szaporítsuk a szót.
Figyelj, tök őszintén. Én olyan ember vagyok, aki, meg szerintem te is, meg mint akik nagyon sok mindent csinálnak egy nap, nagyon sokat számít az idő, és én úgy érzem itt Panama és Tunéziával kapcsolatban, hogy egyáltalán nem érdemes róluk beszélni. Egy olyan kérdésem van feléd, amit az index.hu is feltett az olvasóknak. Szerinted ki nyert több meccset? Panama vagy Tunézia?
Megkockáztatom, hogy egyikük se fog nyerni egyetlen meccset se a tornán. Egymás ellen is lehet, hogy egy büdös nagy X-re futja csak az majd az erejükből. Amiben én esetleg itt kettőjük között különbséget látok, hogy míg Panamának van egy nagyon rutinos edzője, Hernán Dario Gomez személyében, aki már a harmadik csapatát juttatja ki világbajnokságra, amivel rekorder, világszinten is az edzők között, ezt nem összesen rajta kívül eddig három tréner mondhatja el magáról. Addig Tunéziának igazából sem a kispadon, sem a pályán nincs olyan igazán nagy húzó neve, és egyik csapat része sem annyira kiemelkedő, sem a védelme, sem a támadósora, hogy bármi keresni valójuk legyen ebben a csoportban. Ellenben Panama a közép-amerikai selejtező zónában USA-t szorította ki a VB-ről, főként a védelmének köszönhetően, ráadásul csupa MLS-ben, tehát az amerikai bajnokságban edződő játékosokból áll a hátsó soruk.
Mielőtt valaki félreérti, nem az MLS, hanem MLS, ahogy te mondtad, Major League Soccer. Jó, mennyi az bajnokság.
Az angolom talán nem olyan erős, mint a tiéd.
Nem azért mondtam, csak valamit viccelődni akartam, hogy mert tudod, ez egy olyan adás, hogy könnyes szemmel, de vidáman.
Így van, tehát 6 MLS-ből érkező védővel áll ki Panama, és a selejtező zónában 9 meccsen csak 6 gólt kaptak, úgyhogy nagyon jól zárt hátul a retesz. Nyilván egy Anglia meg egy Belgium ellen sokkal nehezebb lesz bekelniük, de szerintem itt Panama meg Tunézia között a gólarány fogja csak eldönteni, hogy ki a harmadik, ki a negyedik. Én azt gondolom, Panamának kicsit jobb a defense.
Oké.
Úgyhogy
megvan a két leggyengébb csapat, és figyelj, szerintem ennek a két csapatnak köszönhetően fog Anglia tovább jutni, akiknek még kapitányuk sincs, menedzserük van. Gareth Southgate-nek megnéztem az interjúját, amit az ESPN UK, tehát az ESPN angol oldala készített a St. George Parkban, és mit ne mondjak. Én nagyon szeretem az embereket elemezni, meg sokkal jobban érzem magam olyan sportokban, meg ligákban, meg tornákban, ahol azért a média elég erősen jelen van, nyomják ki magukból a híreket, meg ott vannak minden sajtótájékoztatón, és figyelj, Gareth Southgate-nek a nyilatkozata, meg amilyen kérdéseket feltettek neki, én egy kicsit csalódtam ebben a csávóban, és nem azért, mert hogy bármilyen személyes problémám lenne vele, hanem oké, hogy Anglia az elmúlt pár évben elbukott, és akkor tényleg itt van a lehetőség, hogy oké, akkor most itt a VB tudunk javítani, megmutathatjuk, elmúlt a Wayne Rooney-s korszakunk, és nem. Nem. Megkérdezték tőle azt, hogy oké, mit gondolsz a csapatról, meddig tudtok eljutni, beszéltünk-e arról, hogy megnyeritek-e esetleg a VB-t. Tehát egyértelműen ő is kizárta azt, hogy itt VB győzelem nem lesz, és nem is számít arra, hogy két körnél tovább bírják itt a 2018-as orosz foci VB-n. Folyamatosan azt tunkolta az újságíróba, meg a hölgybe, aki kérdezett tőle, hogy a jövő a legfontosabb, ez a generáció, ami most itt van velünk, erre kell építeni, ki kell azokat a hibákat küszöbölni, amit az elmúlt években ejtettünk, és most, amit majd látunk, az alapján próbálunk építkezni, és ezért kapnak a fiatalok lehetőséget a keretben, és remélhetőleg majd Harry Kane a vállára veszi a csapatot. Tehát itt ez a megszólás, meg az a nyilatkozat annyit jelent, ameddig Harry Kane gólokat lő, addig ez az angol csapat életben van, utána pedig kapott.
Tehát előre mentegetőzik.
Így van. Igen, ez a tipikus. Én csak egy edző vagyok, most vettem át a csapatot, próbálok valamit kezdeni, oké? Leave me alone. Körülbelül. Oké, hogy figyelj, ott van egy Sterling, Kane, Eli, hármas, de a kapussal mi van?
Hát nincs egy értelmes portásuk, az tény, de azzal egyetértek, hogy itt az angol válogatottnál a legnagyobb probléma jelenleg az, hogy nem tudtak szerződtetni egy olyan szövetségi kapitányt, aki tényleg egy felnőtt szinten rutinosabb edzőnek számít, és ezzel a Southgate-tel kiállni, ez már eleve egy handicap. Aztán az, hogy jelenleg az összes angol topcsapatban külföldi kapusok vannak az első számú választás pozícióban, ez meg magával hozta azt, hogy nincs egy értelmes hálóőrük, és a kiesett Stoke City-ből a Butlandet kénytelenek játszatni, pedig gondolhatod, ha ők kiestek, akkor vajon hány gólt kapott idén ez a szerencsétlen, mondjuk nyilván nem csak a saját potyái miatt, de egy Stoke City-ből és egy Burnley-ből kellett kapust behívni, mert Joe Hartban már nem bíznak.
Hát igen. Még visszatérnék az edzőnek a nyilatkozatára, hogyha már itt szépen felépítettük a csapatot, a kapustól kezdve a támadósorig. Itt van ez a lyukas középpálya. Nem tudom, hogy fogalmazhatok így, hogy lyukas középpálya, de nincs meg az a technikájuk, ami kellene. És hogyha a középpálya összeomlik, akkor az egész angol válogatott össze fog omlani a VB alatt.
Márpedig, ha megnézzük, hogy kiket neveztek a középpályás sorba, hát lényegében csupa támadó szellemű játékos, nincs egy értelmes olyan centerük, aki tud védekezni is, mint ami volt régen Scholes, vagy Carrick, és most meg talán Henderson a Liverpoolból egyedül, aki el tudná látni a feladatot, de én őt nem tartom elég jónak oda, és támadásban nyilván elől megvannak, tehát egy Rashforddal, egy Welbeckkel, egy Wardival, nagyon jól hangzó nevek, de azok ellen a csapatok ellen, akik szeretnek labdát tartani, sokat passzolni, például a spanyolok, a németek vagy a belgák, hát ezeknek az angoloknak lehet, hogy nem sok esélye lesz.
Hát igen. Igen. Figyelj, Anglia addig lehet optimista, ameddig rendes játékidőben el tudják intézni a meccseket, majd az egyenes kiesési szakaszban. de hogyha büntetőkhöz érünk, akkor lehet Anglia ellen fogadni. Mostanában elég sokat előfogadok, és ezt csak így megjegyezném, hogy meg lehet azért adott csapatokban az értéket találni. Szóval srácok, hogyha Anglia rendes játékidőben döntetlent játszik, hosszabbítás, tehát jön a ráadás, de azon kívül büntető párbajra kerül a sor, és tök mindegy, hogy ki, tök mindegy, már van benne egy adott érték, mondjuk egy 1.60, 1.70, 1.80-as szorzó, amit Anglia ellen lehet pakolni, akkor nagyon simán. Nagyon-nagyon simán.
Nem rossz ötlet, Janikám, ebben tényleg lehet ráció. Jó kérdés, hogy kapusposzton vajon mit tudna hozni egy Pickford, aki szinte soha nem volt még válogatott, de Butland se egy rutinos ilyen szinten.
Jó, figyelj, beszéljünk erről a belga keretről, az arany generáció Roberto Martínez kezei alatt. Ahogy az előző adásban mondtam, hát én láttam azt, hogy a belgák Magyarországot eltiporták az EB-n. Hogyha ránézünk erre a keretre, egyesével szétnézünk a nevek között, most gondolok itt például Kevin De Bruyne, Hazardra, és így tovább, akkor ez a csapat papíron VB győzelemre esélyes. Hogyha a teljes keretet nézzük, kifújt. Miért? Mert ebben a csapatban szerintem nincs meg a győzni akarás. Vagy az, hogy könnyen kifullanak. Tehát, hogy visszagondolsz a 2014-es VB-re, ott is ez történt. Ha jól emlékszem, Argentína ejtette ki őket. És valami hasonló csoportban voltak benne a 2014-es VB-n is. De mindjárt ránézek, és nem, megmondom pontosan.
Nem teljesen értek veled mindenben egyet. Szerintem pont, hogy talán mostanra érik össze náluk az, hogy már az előző VB-n is ez a generáció sokra volt hivatott, de talán még nemzetközi téren nem volt elég rutinjuk, mert 20-21 éves játékosok voltak akkoriban, Lukaku, Hazard, De Bruyne. Mostanra viszont mindannyian a klubjaikban, top bajnokságokban, a bajnokok ligájában bizonyíthattak, és lehet, hogy most fut majd ki náluk igazán a lépés. Szinte mindenben Anglia ellentétjét látom bennük. Tehát van egy nagyon rutinos, nagyon jó stratégának számító edzőjük, van két olyan klasszis kapusuk, aki világszínvonal, a védelmükbe csupa világsztár, de a többi sort is említhetnénk. Én nem tudnék gyenge pontjukat említeni. Abban igazad van, hogy Argentína ellen 4 éve megégtek, de talán ez nem is volt olyan nagy szégyem.
Nem. Bocsánat, hogy közbevágok. Itt közben én visszakerestem a 2014-es VB csoportját, és így nézett ki az a csoport. Belgium, Algéria, Oroszország, Dél-Korea. És a belgák
három... Akkor biztosan.
Igen, 9 ponttal, mögöttük pedig a meglepetés Algéria volt. Egy győzelem, egy döntetlen, egy vereség és 4 pont. És igen, visszaemlékszem, mert ahogy tovább jutottak, a legjobb 16 közé, megverték az Egyesült Államokat, ott volt egy hosszabbítás, és ott Tim Howard 10-akárhány védés mutatott be, és azzal lett ő az MVP. Tehát nem MVP, hanem Man of the Match, ahogy az európai fociban hívják. Látszik itt rajtam a Major League-es szakszóra. És tovább jutottak, Argentína ejtette ki őket azzal a 8. perces góllal. Szóval amúgy ettől...
De én ezt nem tartom olyan nagy kudarcnak. Tehát szerintem ezen tovább tudnak emelkedni. Én úgy gondolom, hogy most messzebbre jutnak majd, mint 4 éve.
Szerintem nem. Gondolj vissza az EB-re. Én csak ettől parázok, hogy egyértelműen tovább jutnak, tehát egy ilyen csoportból, hát ez vicc. Jaj, ez
hát
vicc.
Figyelj, az végül is az EB-n is negyed döntőt játszottak, igaz, Velsz ellen estek ki, de Velsz akkor ugye csoda csapat volt, és meglepetést meglepetésre halmozott. Hát igen, igazad van, ott is többet várt tőlük mindenki, és végül nem lett még elődöntő se. Nem tudom, itt most ugyanúgy a csoportgyőzelemre simán favoritok, utána a 16 között nem fognak annyira verhetetlen ellenfelet kapni, aztán lehet, hogy pont addig sikerül jutni, mint 4 éve.
Elmondom neked, hogy a negyed döntővel mi lesz. Hogyha Anglia ezt a csoportot megnyeri, ami szerintem kizárt, akkor Németországot kapják. Ahogy beszélgettünk, akkor Németország verhető. De hogyha megnyeri a csoportot Belgium, akkor bizony Brazília várhatja őket a negyed döntőben. És
egyik se egy könnyű ellenfél nyilván, de azért már ott a 8 között már ott nem lesz könnyű ellenfél. Azért ez mégis egy világbajnokság, nem mindig csak Panama meg Tunézia az ellenfél. Kénytelen vagy előbb-utóbb erősebb ellenfeleket is megverni. Én nem féltem ezeket a belgákat. Szerintem ez ilyen most vagy soha ennek a generációnak. Kinézek belőlük egy elődöntőt.
Oké. De akkor abban megállapodunk, vagy abban meg tudunk állapodni, hogy Belgium, Anglia, Panama és Tunézia.
Nagyjából ez a sorrend várható, igen.
Amúgy szerintem Panama több meccset fog nyerni, mint Tunézia, azért, mert Tunéziánál nagyon sok a sérült, és ennyi. Jó, figyelj, ne is húzzuk tovább a szót. H csoport. Lengyelország, Szenegál, Kolumbia, Japán.
Igen. Én sokáig úgy gondoltam, hogy ez lesz a halálcsoport ezen a világbajnokságon. Aztán a szakértők inkább a D-jelű kvartettet, az argentin, izland, horvát, nigéria négyest tartják inkább annak. De azért nehéz ebben a H-csoportban szerintem erőviszonyokat latolgatni, mert itt 4 olyan ország szerepel egy kvartettben, akiknek mindegyiknek elég komoly futballmúltja van, elég komoly utánpótlás képzése van, és azért ezek az országok hagyományosan itt szoktak lenni a VB-ken, voltak is már többeknek elég jó szerepléseik is. Ezért úgy gondolom, hogy elég kiegyenlítettek az erőviszonyok. Nincs senki, aki úgy nagyon kilógna se negatív, se pozitív irányba.
Hát igen. Minden esetre, hogyha minden passzol, és jön a papírforma, amire nem sok esélyt látok, de hogyha mégis így történik, szerintem Lengyelország lehet a trójai faló, és sokkal tovább juthatnak, mert náluk is minden megvan. És egy kiegyensúlyozott csapatról beszélünk. Robert Lewandowski-val az élen.
Én úgy gondolom, hogy itt azért lesznek meglepetések ebben a csoportban, sőt, ettől képzelni egy körbeverést, és ilyen nagyon csak azonos pontszámmal, és lehet, hogy a gólarányok fognak maximum dönteni itt a tovább jutó helyekről. Simán benne van, hogy Szenegál vagy Kolumbia ugyanannyi meccset nyer, mint mondjuk Lengyelország. Nem tartom annyira a favoritnak a lengyeleket, mint a fogadóirodák. Azt hiszem 1,5-ös szorzó van a lengyel tovább jutásra.
Körülbelül hát az, igen.
Abba semmi érték nincs. Tehát annyival nem jobbak itt a lengyelek senkitől, hogy annyira biztos legyen, hogy ők itt elsők lesznek.
Igen. Itt van még Kolumbia, egy olyan James Rodriguez-zel, aki bizonyítani szeretne róluk. Mit gondolsz? Tehát, hogyha ők amúgy tovább jutnak, tök mindegy, ki fognak esni. Tehát úgy is velük szembe fog jönni, vagy egy Brazília, mármint hogyha olyan produkciót akarnak hozni, mint Brazília, vagy olyan szinten akarnának teljesíteni, így is úgy is meg kell vernünk, vagy Angliát, vagy Belgiumot a legjobb 16 között.
Persze, és ez nyilván nem könnyű. De azért azt ne felejtsük el, Kolumbia kispadján José Pekerman 6 éve nagyon jó munkát végez. A 4 évvel ezelőtti VB-n negyed döntőig vitte Kolumbiát, és a braziloktól is csak egy hajszállal maradtak alul. Nagyon jó ez a generációjuk. Még mindig számíthatnak Falcaóra, aki évek óta ontja a gólokat most a Monakóban, de Bakká és Izquierdo neve is szerintem megemlíthető, akik rendkívül képzett csatárok. Támadásban ez a Kolumbia egy jobb napján rendkívül veszélyes. A védelemben már látok hiányosságokat, de azért a kapusposzton Ospina az Arsenalból hozhat le clean sheetet.
Igen. Figyelj, amúgy nekem összességében Radamel Falcao csalódás, én sokkal többet vártam tőle, nem a gólokra gondolok, vagy bármi ilyesmi, hanem én úgy gondolom, hogy ő eladta a lelkét a pénzért cserébe. Sajnos.
Volt néhány furcsa átigazolása, az tény, de mellette azért soka, mint futballterén is sokat letett az asztalra.
Jó, és egy most... persze, nem kérdés.
Hát most nézd, azért aki Dél-Amerikában születik, ahol azért jóval nagyobb a szegénység, mint mondjuk Európában, nekik nyilvánvalóan a futball nem csak a sportról szól, hanem a kitörési lehetőség, és persze, hogy aki eljut egy olyan szintre, hogy válogathat a jobbnál jobb szerződések közül, igyekszik nyilván a jövőjét megalapozni, és a pénz alapján is dönteni egy átigazoláskor. De hát ez alapján én nem vetnék rá követ, mert mellette meg látom, hogy a pályán is még 32 évesen is idén úgy akart, és úgy ment, és annyi gólt szerzett, hogy nem lehetett rá panasz.
Jó, figyelj, beszéljünk az afrikai csapatról. Aztán haladunk a térképen majd Ázsia felé, lesz egy Japán, itt van Szenegál, és tehát egyértelmű sztárjátékos Sadio Mané a Liverpoolból. Kérdés az, hogy a Liverpoolban Mohamed Salah és Mané azért próbálnak egymással harcolni. Szerinted ki fog ő lépni Salahnak az árnyékából Oroszországban, vagy nem? Mert Oké, nem folytatom tovább. Ez a kérdésem.
Értem a kérdést. Nem is tudom, hogy melyiküknek van nehezebb dolga. Tehát, hogy Salahnak egymaga kellene csodát tennie ahhoz, hogy Egyiptom bármire is jusson. Nincs körülötte igazán jó csapat. Mánénak annyival könnyebb dolga van Szenegállal nagyot dobbantani, és akár tovább jutni a csoportból, hogy azért mellette vannak elég jó játékos társak, akik rutinosak nemzetközi szinten, megjárták a topligákat, és gólerősek is. Tehát amennyire Egyiptom Salah függő, annyira Szenegál szerintem nem Máné függő. És nagyon ügyesek voltak a selejtező sorozatban is, bár most a felkészülési meccseiken kicsit dadogott a gépezet, de például ma este fognak játszani egy meccset Dél-Koreával, ott újra megmutathatják, hogy miért vannak ők itt a VB-n.
Igen, egyszer már lesokkolták az embereket, hogyha itt is minden klappol, lehet meglepetés.
Igen, tehát az, hogy Luxemburggal csak egy 0-0-át játszottak, azért ott fogtam a fejem, hogy te jó Isten, mi van itt. De nyilván nem ebből az egy meccsből kell kiindulni. Én azt gondolom, hogy ez lesz az a csoport, ahol nagyon sok döntetlen fog születni. Itt vagy nüanszok fognak dönteni egy-egy meccsen, hogy ki nyer és ki jut tovább, vagy körbe x-elget egymással a három nagy, és a gólarányokon fog maximum múlni, hogy ki az, aki tovább megy. És akkor már ezzel el is árultam, hogy Japánt egy kicsit kisebbnek tartom a másik háromtól, akiket egyértelmű. Nagynak tituláltam.
Egyértelmű. Amúgy igen, tehát nem csak sportfogadás szempontjából, de esélyratolgatás szempontjából, mint hogyha csak foci buzik lennénk, és így szimplán beszélgetnénk erről, már akkor nehéz lenne ezzel a csoporttal foglalkozni. Hogy őszinte legyek, szerintem én a H, itt a, bocsánat, H csoport, igen, H A csoport, igen. A H csoport meccseit én ki fogom hagyni. Én nem nagyon
fogok. Fogadási szempontból?
Igen. Igen.
Hát elég rizikós itt bármire is tenni, az tény. Jelenleg nehéz olyan opciót találni, amiben tényleg érték is van, és jó eséllyel le is jön. Visszatérve Japánra, jelenleg talán nekik egy kicsit gyöngébb keretük van a másik három együttestől, de ne feledjük el, hogy egy nagyon nemzetközi szinten nagyon rutinos VB résztvevő országról van szó, amely 98 óta mindig itt volt a világbajnokságokon, most is megnyerték az ázsiai selejtező csoportjukat, és bár ez a generációjuk most nem annyira erős, mint a korábbiak voltak, azért mégis a támadó sornak a gerince az a Bundesliga 1-ből és a 2-ből jön, ahol azért tudjuk, hogy ott azért nincs rossz futball. Úgyhogy...
Figyelj, de én két indokot mondok.
Jók lehetnek.
Két dolgot mondok, mint ahogy eddig is így tettem, meg így cselekedtem. Szerintem két-három indoklás vagy tényező elég ahhoz, hogy el tud adott csapatoknak a sorsát dönteni. Japán, miről híres? Ott van Keisuke Honda, az szerintem az egyik legnagyobb név. Még úgy tudom, érted, még úgy is tudok róla beszélni, hogyha csak pár szó erejéig, hogy nem követem nap mint nap a labdarúgás, európai labdarúgás híreit, történéseit. Figyelj, egy nagy játékosról beszélünk, egy nagy névről beszélünk, de az ő percei top szinten csökkentek.
És hát ő már, karrierje levezetésénél tart, úgyhogy én már tőle nem várnék olyan nagyon nagy átütő erőt.
De még mindig a kezdőben van, mindig a 11-ből egy helyet elfoglal, ez azért fontos. A másik pedig az, hogy Japán a torna kezdete előtt, tehát a VB kezdete előtt két hónappal edzőt váltott. Ez nem tudom, hogy mire volt jó, szerintem senki nem érte, hogy ez mire volt jó. Oké, azt megértem, hogy Halil Hodzic, így ejtem ki a nevét?
Halil Hodzic.
Oké, köszönöm szépen. Azt mindenki megért, hogy ő nem volt megfelelő Japán számára, de kell az új edző. Mit fog ő csinálni két hónap alatt?
Sem. Hát, mint ahogy a felkészülési meccseken elért eredményeik is mutatják, nem működik ezzel az új edzővel a gépezet, majdnem egy éve nem nyertek, sőt, több mint egy éve nem nyertek érdemi csapat ellen mérkőzést. Így nekifutni egy világbajnokságnak, még hogyha a kvalifikáció jól is sikerült, hát ez nagyon nagy handicap, úgyhogy én is ebbe látom Japánnak a vesztét. Ezért mondtam azt, hogy a továbbítás kicsi kevesebb százalékkal vannak nálam értékelve.
Oké, nyomjunk egy bold prediction-t, ami annyit jelent magyarul, annyit tesz magyarul, hogy egy nagyon durva esélyratolgatást találjunk ki. Kit raksz első helyre, második helyre, harmadik és negyedik helyre. Szerintem a negyedik hely az Japán.
Szerintem is.
Harmadik?
Hát itt a szívem meg az eszem egy kicsit ellenmond egymásnak. Én nagyon szorítok Szenegálért, nagyon szimpatikusak, tetszik a fociuk, de talán ők lesznek a harmadikak.
Oké. Második hely?
Lengyelország.
Komolyan?
Komolyan, én annyira nem vagyok hanyattesve ettől a lengyel csapattól, hogy képesnek tartsam őket a csoport elsőségre. Kolumbia nálam előrébb tart.
Oké. Én Lengyelországot tenném az első helyre, második hely Kolumbia, harmadik Szenegál, negyedik pedig Japán. De nem lepődnék meg, hogyha ez az afrikai csapat tovább jutna.
Én se.
Oké, srácok. Hát akkor tényleg könnyes szemmel, de vidáman búcsút kell, hogy vegyünk. Legközelebb akkor találkozunk, amikor kezdetét veszi az egyenes kiesési szakasz. Amúgy ezt Ágostak még nem mondtam, de valószínűleg a Facebookra fogjuk feltölteni az adásokat. És azért, mert mint nincs probléma az Encore-ral, ahogy visszanézegettem itt a statisztikát, durván az előző négy adást ilyen 6-7-8 ezer ember hallgatta meg, de mégis azt érzem, hogy ez az anyag nyugodtan kimehet Facebookra, remélhetőleg nem fognak letiltani minket érte, de valamiért, nem tudom miért, hogy miért mindenki a Facebookon függ, de a Facebookon sokkal több elérésünk van, tehát kirakom a képet meg a linket, és 6-7 ezer embert ér el. Hogyha most azt átkalkuláljuk, akkor hogyha még csak egy ilyen 40-50%-ot nézünk, de szerintem több, megnézi 6-7 ezer ember, vagy megnézhetni 6-7 ezer ember ezt az adást. Szóval a rájátszással Facebookon fogunk jelentkezni, de ugyanúgy értesítünk mindenkit, hogyha elkészültek a felvételek.
Így van, de addig is, akik végighallgatták az összes adásunkat, azoktól kérnénk, hogy nyugodtan küldjenek visszajelzéseket az adásokkal kapcsolatban. Mi az, ami tetszett, mi az, ami esetleg nem, min változtatnának, szívesen hallgatjuk a kritikákat, és amennyiben azt látjuk, hogy elég érdeklődés van arra, hogy a kieséses szakaszban is, akár napi szinten podcasteljünk, és latolgassuk az esélyeket Janival, akkor én szívesen hozzájárulok a szakmai tudásommal a folytatáshoz.
Oké, hát annyi még, hogy szerintem jó lenne majd egyszer-kétszer élőadást csinálni, mert biztos vagyok abban, hogy az embereknek van kérdésük, tehát egy ilyen kérdez-felelek adást, meglátjuk, hogy alakul. Tehát egyértelműen most azért nem nyomultunk olyan kőkeményen bele a sportfogadásba, mert a sötétben tapogatózunk. Ez egy VB, 4 évente van, lehet szépeket keresni, meg lehet szépeket nyerni, de ott van az érme másik oldala, hogy hatalmasokat is lehet bukni a long-term fogadásokkal. Mármint ezt értsétek úgy, hogy most olyanokat nem fogunk mondani, hogy mit tudom én, kinyeri meg a VB-t, meg pontos befutókat a csoportból. Hogy na most az első helyen Lengyelország fog végezni például, mert ez nagyon 50-50. De ezt szerintem amúgy nem kell tovább részteznem, mert aki sportfogadásra adja a fejét, ez nagyon jól tudja, hogy ez egy magas kockázatú dolog.
Így van. Mondjuk vannak olyan csoportok, ahol azért elég jó szorzókon lehetett már egy héttel ezelőtt is long-term fogadásokat kötni. A TTBK Sport Foci VB Premium csoportjában nekem van jó pár elemzésem. Nyilván a kiszámíthatóbb kvartettekre, tehát nem egy lengyel továbbjutást fogok kiajánlani, nyilván, ami kb. Pénzfeldobás, de vannak jó ötleteim, és nem feltétlen csak favorit szorzók, hanem érzek egy-két underdogot is, úgyhogy aki kíváncsi az ötleteimre, azt várom szeretettel.
Egyet megosztanál velünk?
Hangzott már el ezen a héten a podcast adásokban több olyan underdog javaslatom is, ami még te is meglepődtél, hogy szerintem tovább juthat a csapat, mint ahogy a szorzókból elsőre az ember gondolná.
Oké. Akkor gyerekek, meg kell hallgatni az adást, mert itt van elrejtve.
Így van.
Az érték.
Nyugodtan vissza lehet hallgatni Facebookon, a TTBK Sport oldalán is megtalálható az összes adás visszamenőlegesen, és szerintem azért elég sok tipp ötletet elrejtettünk az eddigi podcastekben.
Igen. Jól van, srácok, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, találkozunk a csoportkörök után, jó drukkolást, sziasztok!
Így van, köszönjük a figyelmet, sziasztok!